Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt vitapartnerek, mindannyian tanúi lehettünk egy lenyűgöző és igazán önreflexív beszámolónak arról, hogy mi történik akkor, amikor az élet és a halál elválasztó vonalat megkarcolja, bár azon nem lép át egy személy. Ez egy személyes beszámoló volt Nádas Péter jó voltából, és aztán mindannyian lélegzett visszafogva figyeltük ezt. És most arra teszünk kísérletet ebben a párbeszédben, hogy megnézzük, nagyobb kontextusba helyezzük ezt a kérdést, az élet és főleg a halál kérdését a nagy világvallások szempontjából. Párbeszédünknek az lesz a menete, hogy három kérdéskört szeretnénk körüljárni. Az első magának, a halálnak az aktusára fog rákérdezni, a halál jelentőségére. Utána a második kérdéskör azzal foglalkozik, hogy mi történik a halál után az egyes egyénnel, a különböző világvallások szerint. Majd pedig, ugye Nádas Péter is megemlítette, a 20. század után, 20. század közepe után kikerülhetetlen Auschwitz és holokauszt kérdését, hogy vajon a teodícia problémáját, azaz, hogy Isten hogy lehet jó, hogyha ennyi szörnyűség történik ebben a világban, például ugye a halál kapcsán is, vajon a halál és a halállal kapcsolatos vallási, teológiai, valamint vallásfilozófiai elképzelések hogyan oldják fel ezt a látszólagos, vagy talán valós ellentmondást. Tehát a menet pedig úgy történne, hogy mindig felteszek majd egy-egy kérdést, megkérném minden egyes résztvevőt, minden egyes teológus résztvevőt, hogy 5-5 percben foglalja össze az általános véleményt a saját maga által képviselt filozófiának, vallásnak, teológiának a véleményét, majd pedig az első kör után mindenkinek lehetősége lesz arra, hogy 3 percben reflektáljon a többiek által elmondott gondolatokra. És a 3 kérdéskör legvégén lesz a közösség számára is alkalom, hogy kérdéseket tegyenek fel minden egyes vita partnerünkhöz. Ugye a vita közepén foglalt helyet Nádas Péter, őt is majd minden egyes egység végén megkérdezem, hogy szeretne hozzáfűzni valamit. És akkor, hogy ne is húzzuk az időt, én el is kezdeném. Tehát az első kérdés, mint már említettem, arra vonatkozna, hogy az egyes vallások szempontjából mi a halálnak a jelentősége. Ugye, hogyha meghallgattuk ezt a személyes beszámolót, kicsit egy dihotómiaként jelent meg az élet, vagy halál. Ugye, hogy az egyik, vagy a másik. Vajon tényleg erről van-e szó? Hogy a halál az az életnek a végét jelenti, ahol élet van, ott nincs halál. Vagy pedig itt egy átmenetről van-e inkább szó? Ez lenne az első kérdés. A második ehhez kapcsolódóan, hogy Nádas Péter említett több olyan súlyos fogalmat, ami azt hiszem, hogy értelmezésre szorul. Ez volt a lélek, a test, a tudat és az elme. Tehát a kérdés arra is vonatkozna, hogy ennek a 4 szereplőnek vajon milyen szerep, milyen jelentőség jut a halál aktusa során. Tehát mi történik a testtel, mi történik a lélekkel, mi az a tudat, ami ezt a halált megéli, és mi az elmének a szerepe. Egyáltalán hogy kerül ez az elme ebbe a kérdésbe bele? Nem tudom, hogy érdekes, érthető a kérdés mindenkinek. És akkor én azt javasolnám, hogy akkor induljunk el tőlünk, tehát akkor először Mihályt kérném fel, hogy 5 percbe foglalja össze.
Nagyon köszönöm. Egyrészt a lehetőséget, hogy itt lehetek, másrészt pedig Nádas Péternek szeretném megköszönni a beszámolóját. Tulajdonképpen ő a leghitelesebb ember, aki erről tud beszélni, hiszen azt hiszem, hogy mi többségében ezt nem éltük át. Mégis, mint hívő ember és a hitem alapján, meggyőződésem alapján, amelyet határozottan vallok, annyit talán el lehetne mondani, hogy a kereszténység 2000 éves története során nem is inkább a halálra, hanem a testre koncentráltak az egyházatják, a teológusok is, hiszen a halálban történik valami a testtel, ahogy itt nagyon hiteles megfogalmazással elhangzott, és ennek a testnek a megváltására jött el Urunk Jézus Krisztus. Most a hívő ember a kifejezetten a kereszténység szemszögéből azt tartja, hogy az emberiség az egységes. Tehát vannak ős szüleink, és van úgynevezett ős ember. Isten az, aki teremtette a világot, és benne az embert, az emberiséget is. Egy őstől indul el, nem akarok most bele gabajodni se a darwinizmusba, se a kreacionizmusba, se a intelligent design gondolatába, hanem inkább azt a hitemet szeretném megosztani, ami az egyház, a katolikus egyház és a kereszténység hite is. Tehát Isten jónak teremtette a világot, benne jónak teremtette az embert, aki a szentség és az igazság állapotában élt. A Szentírásban, a Bibliában a hatnapos teremtés történetet követően azonban arról olvasunk, hogy az első emberpár, a férfinak ugye Ádám a neve, ez földet jelent. A földből vétetett, és arról is szó van, hogy ez visszatér a porba. Tehát a szabadsággal megajándékozott ember a teremtője felé, vagy a teremtő erő felé engedetlenséget mutatott. És itt valami megromlott. Ez az engedetlenség, ez nem tűnt el nyomtalanul, hanem ennek következménye, ha tetszik, büntetése a halál. Tehát az emberi természet egy megromlott állapotba került. Ezt az emberi természetet kellett helyrehozni, megváltani, megtalálni az eredeti állapotot, a szentséget és az igazságot, amit az ember önmaga nem tudott megtalálni. Tehát önmagát képtelen volt megváltani. Ez csak is kívülről jöhetett a teremtőtől, a teremtő erőtől, aki őt létrehozta, aki sohasem hagyta el, hanem mindig mellette volt. Az emberiség történetét a kereszténység egyszerűen két részre osztja. A Krisztust előkészítő idő, amelyet az Ószövetségnek nevez a kereszténység, és ez jelenti a zsidók Bibliáját, és a Krisztus utánit, vagy pedig éppen őt magát, a teljességet, a plérómát görög szóval, amelyben az emberiség, az ember is megtalálta önmagát. Vagyis mindaz a probléma világ és az ember homo problematicus, ami előtte állt, hogy mi az élet értelme, mi a halál értelme, van-e élet az élet után, és még sok más kérdés, ami aggasztotta, az Jézus Krisztusban egyszer s mindenkorra értelmet talált, mert ő nem kívülről szólt bele az ember életébe, nem csak tanácsokat adott, hanem megtestesült. Tehát itt a testnek a fontossága, és majd ezzel a testtel történik valami, nevezetesen egy erőszakos halál, amit ő nagyon tudatosan él meg. Tehát kicsit technikai szóval az emberiség Krisztusig elvesztette a kegyelmet. És ezt a kegyelmet kapta vissza Jézus Krisztusban, aki a keresztséget rendelte, és aki megtalálja útja során ezt a keresztséget, annak nagyon egyenes útja lehet magához a teremtőhöz, ahhoz a személyhez, aki őt alkotta. Aki valamilyen okból kifolyólag nem találja meg, az sem fog elveszni, mert Istennek egy egyetemesen üdvözítő akarata van. Tehát a halál gyógyítható. Lehet viccelődni, vagy a filozofusok, ahogy el is hangzott egy fél szóval, hogy amíg élek, addig nincs itt a halál. Ha pedig a halál itt van, akkor már én nem élek. Tehát azt hiszem, hogy ez ennél sokkal komolyabb, és ebből kaptunk egy kis ízelítőt, hiszen a személyes beszámoló alatt, azt hiszem, hogy mindenki a saját utolsó pillanatára gondolt itt a Földön, hogy vajon ezt én hogy fogom megélni. Az egyház tehát ezt a reményt adja a mindenkori embernek, Ez a remény vált meg bennünket, a remény által is vagyunk megváltva, emögött tehát egy nagyon erős hit van. Tehát annak ellenére, hogy én nem tapasztaltam meg személyesen ilyen élményt, de mint egy részesedtem most ebben, nagyon hitelesen, és még inkább megerősödött az a hitem, hogy ez a földi élet, amely csak egy pillanat, ez egy előkészület az örök életre, vagy ahogy Hanvas Béla mondja, akinek most halála 40. évfordulóját ünnepeljük, és idéz egy ókori görög filozófust, hogy a láthatatlan illeszkedés az a láthatónál erősebb. Harmonie afanes, faneres kreiton. Herakleitosz mondta ezt. Ez húzódik meg tehát a kifejezetten a katolikus egyház és a kereszténység, tehát ez közös kincsünk a keresztényeknek, hogy a remény ellenére is az életünk, vagy pedig ama tragikum után, amelyet akár más halálának a megtapasztalása, akár a személyes halálunktól való félelem jelent, az mégiscsak egy küszöbb, amin át tudunk lépni, és nem a megsemmisülés vár ránk, hiszen a lélek, vagy ezek a fogalmak, hogyha majd előjönnek, nem anyagi természetűek, és amit anatómiailag itt nagyon precízen hallottunk, hogy akár az eszméletvesztés, az elsápadtság, akkor ugye az oxigént nem kap az agy, és kihagy a lélegzet, a hullamerevség, vagy aztán a rothadás, mert ez lesz a végső sors, hogy még ebből is van egy visszatérés, ha tetszik, újjászületés az örök életben a test feltámadásával. Tehát ilyen töbletet egyetlen egy vallás sem adott eddig az emberiségnek, és ez lehet majd az ember igazi kibontakozása.
Köszönöm szépen, akkor megkérném a Harádzsot, hogy ő is mondja előtt percben a vajsnama hozzáállást ez a kérdéshez.
Krisna tudat, vagy inkább a védikus szentírásnak, mondjuk a Bhagavad Gita-nak a teológiája meghatározza, hogy pont mi az a határ az alapon, hogy megértjük, hogy ki mi vagyunk, mint élőlény. És ahogy korábban is Nádas Péter magyarázta, hogy neki volt ez a tapasztalat, hogy látta testét, más dolgokat egy másik perspektívban, ami nem látható lett volna ebből a fizikai szemekkel. Ez a személy, aki igazából lát, ez Bhagavad Gita kifejezi, mint a lélek. És lélek, itt most kicsit különben elkülönböztetjük a lelket, az elme és az intelligenciától, hogy ezek is egy másikféle aspektusa a testnek, de egy finomabb fizikai aspektusa a testnek. És a test, hát az, amit mi itten látunk, ugye van a másik aspektus, amit nem látunk, de gondolkodunk, van az intelligenciánk, korábban ez, reggel volt ez az előadás, ami szépen meghatározta, hogy miről szól a fizikai test? A test az olyan, mint egy ruha, a lélek, az meg az élőlény, az önvaló, aki ebbe a ruhába van, és ad életet ennek a ruhának. Nem akarom túl szimplisztikusan mondani, de így is fejezi ki Krishna Bhagavad Gita-ba, hogy Vasang Sujjunani Jatavihaya. Halál az olyan, mint változzuk ruhánkat. Ez a testnek a változás. Lemondunk erről a testtől, és elfogadunk egy másik testet. Miért? Hát mondhatjuk, hogy ez a test elkopott. Egy másik kifejezés, vagy egy kicsit pontosabb, az magyarázza, hogy a sorsunk, hogy használjuk a szanszkrit szót karma, hogy ebbe a testbe maradunk, annak vége van. És akkor az alapon, hogy hát ebbe az életbe, vagy lehet, hogy múlt életekben milyen cselekvést követtünk el, akkor tádihantarápráptír, elfogadunk egy másik testet. Még reflektálni a előadásra, amit korábban Nádas Péter úr előadott, hogy a Bhagavad Gita-nak a véleményében ez a tapasztalat nem halálról szólt, hanem amit inkább kifejeznék, mint egy testön kívül élmény. Hogy mondtuk, hogy halálról már nem jönnek vissza. Ez mondjuk egy valami, ami hasonlít egy olyan aspektusra, ami történik, amikor halál van, de egy dolog, amit bebizonyít, vagy erősít, hogy igen, van egy különbség. Itt volt a test, és itt volt, vagy valahol volt, ez a valaki más, aki látott, nem hallott, de tapasztalt, tudatos volt magáról, a testről, az orvosokról, és élményről. Szóval ezt mi hívjuk, mind a lélek, és amikor ez a lélek úgy hagyja el a testét, hogy már nem jön vissza, és egy másikat elfogad, akkor ez a halál. Mennyire fontos ennek az aktusa? Hát egy tény, mert történik 100%. Mindenkivel, vagy hívünk, vagy nem vagyunk hívő, mindenki elhagyja ezt a testet, de ami fontos az inkább, hogy amikor élünk ebbe az életbe, mert tudjuk, hogy fogjuk változni testet, hogy már úgy élünk és döntünk, hogy mi legyen a következő testünk. És itt van a lehetőség, mert ez aztán a fordulópont. Ezután már nem tudod befolyásolni a jövőt, eddig be tudod, halálig. Amikor már meghaltál, akkor már egy következő test, és akkor egy következő lehetőség. Lehetne nekünk itt egy óra, hogy tudjunk, hogy Levin, mi nem látunk.
Az 5 perc az pont most járt le egyébként, úgyhogy teljesen tökéletes.
Gondoltam, hogy
az időzítés.
Köszönöm.
Ugye már látjuk, hogy már egy kis eltérés van a test-lélek megfogalmazásához szempontjából, de még van 2 vitapartner, akkor most Tamás kérdezném meg, és emlékeztetnék, tehát érdekes lenne rákérdezni, hogy pontosan test, lélek, tudat, elme milyen szerepet játszik a halál pillanatában. Köszönöm.
Hadd kezdjem azzal, én is, hogy rendkívül hálás vagyok Nádas Péternek. Ez szó, ugye?
Be van kapcsolva.
Nem szó.
Így, jó. Köszönöm. Rendkívül hálás vagyok Nádas Péternek, hogy olvashattam a sorait. Nem egyszerűen azért, mert hitelesnek tűnt, hanem azért, mert a legvégsőkig terítette ki azokat az intim részeit, amellyel egy ember rendelkezhet. És hát óvakodnék is attól, hogy úgy tekintsek erre, vagy te a teológusok körében úgy gondoljak erre, mint egy tananyagot, vagy egy boncasztalon egy darab élettelen valamit, ami köré oda lehet sereglenni, és el lehet mondani, hogy az melyik gondolatmenetbe hogyan illeszkedik be. Ezzel szemben az, amiről olvashattam Nádas Péter élménye nyomán, az valójában a legnagyobb egysége az emberi élet erről elmondhatóknak ennek az egységében. Tudnélik a születés és a halál egységében, amelyet valóban a bölcső és koporsó szimbólumával úgy szoktunk tekinteni, mint ami nagyon a kezdet és nagyon a vég az életünkben. De azért nem teljesen erről van szó, nyilván egyikünk vallásában sem. A kereszténységben biztos, hogy nagy hangsúlya nem erről van pusztán szó, akkor, amikor a halál súlyáról kell bármit is mondani. Ugyanis a halál az, ahogy többen el is mondták, az életnek a velejárója. Mondhatnánk, hogy ezzel zárul le az élet, vagy azt is mondhatnánk, hogy ez szimbolikus történés, amelyben végső soron az derül ki, vagy hát visszatekintve persze ezt nem tudjuk mondani, de az derül ki, hogy hogyan éltünk. Ilyen értelemben igaza van Heideggernek, aki azt mondja, hogy az életünk a halál felé tartó élet, és ebben az összefüggésben úgy válaszolnék az első kérdésre, hogy van-e konkrét, komoly szerepe a halálnak az életünkben, hogy igen, van. Ez pedig éppen a Nádas Péter gondolataiból köszönt vissza nekem, az, hogy tudnilik, ő talán úgy fogalmaz, hogy a a fogalmi nyelv mögött van mégis egy elvont nyelv, amely valójában csak akkor tud valószínűleg működésbe lépni, hogyha az ember a fogalmi nyelvekkel kijárta azt az ösvényt, amelyet végső soron önmaga ténylegesítésére, tehát egyediesítésére használt fel. Ilyen értelemben a világ legnagyobb dolga az életünk, ez az élet, amelyet ismerünk ebben a pillanatban, és amikor arról beszélek, hogy a halál utáni keresztény tanításban a feltámadásnak, ítéletnek és a utána következő résznek még külön szerepe van, akkor ez nagyon fontos, hogy ezek nemhogy nem függetlenek az élettől, hanem voltak éppen az embernek az evangélikus tanítás szerint nincs más lehetősége a halál után arra, hogy előkészüljön arra, amit ő, ami rá az örök lét kapcsán vár. Azért is örülök, hogy Kránitz Mihály professzor úrral is együtt lehetünk, mert ez talán egy olyan pont, ahol a keresztények sem gondolkodnak egyféleképpen. Ebben ez a fajta pluralizmus is megjelenik, tehát, hogy mennyiben kap újabb lehetőségeket az ember a halál után. Az evangélikus felfogás szerint hangsúlyos tehát, hogy nincs újabb lehetőség, az élettel ténylegesítettük önmagunkat, és ez az, amely aztán a feltámadásban, úgy, mint ami Isten emlékeiben vagy gondolataiban élő ember feltámadhat. Különben az Ószövetség és az Új Szövetség is elég egységes abban a kérdésben, hogy a test, lélek, illetve az elme, az mit is jelent. Azt lehet mondani, hogy az elme azért az egy egészen új kérdés. Tehát ugye hát a kognitív tudományok ma sokat foglalkoznak ezzel. Klasszikusan nyilván csak arról lehet szó, hogy az Ószövetségben megjelenő két szó, a bászár és a nefes, tehát a testnek és az emberhez tartozó léleknek az egysége olyan mértékben van együtt kezelve, hogy ez maga az ember. És hallottuk az előadásban is, hogy ilyen értelemben nem különbözünk az emlősöktől, tényleg így tekint az Ószövetség is az emberre és az állatokra. Az állatoknak ugyanolyan értelemben van nefesük, tehát ez a testtel járó lelkük. Ez az, amelyik tökéletesen elenyészik a halálban, és valóban a mi tanításunk szerint nem marad semmi az emberből. Tehát nem marad sem lélek, nem tud ilyen értelemben úgy reflektálni önmagára kívülről a halál után, tehát nem a köztes, az átmeneti szférában, amelyből az élmény is származott, hanem a halál, a konkrét, végsőleges halál után nem marad semmi olyan, ami az emberből marad, pusztán Isten emlékeiben, akinek viszont van arra hatalma, hogy akkor, amikor eljön a feltámadás napja, akkor mintegy újra alkotja test, lélek szerint az ember. Még egy rövid, csak hogy az a harmadik rész pedig, amiről ugye szó szokott lenni, hogy a Isten lelke, a pneuma, amely ilyen értelemben halhatatlan, azzal pedig az ember nem rendelkezik.
Jó, nagyon szépen köszönöm, és akkor Zoltán átadám a szót.
Ez a halál kérdése. Hallatszik? Halál kérdése, hogy minden vallásnak a talán a legfontosabb kérdése, hiszen a vallások abból indulnak, hogy van valami a halálon túl. Tehát talán, ha jól tudom, egyetlen olyan vallás nincs, aki azt mondaná, hogy a halállal véget ér minden. Úgyhogy talán a vallásokat abból a szempontból is össze lehet hasonlítani, hogy milyen választ adnak erre a kérdésre. Tehát mi megy tovább, mi az, ami folytonos. A buddhizmusnak a válasza az, hogy egy nagyon finom tudat az, ami folytonosan, tehát annak a folytonossága maga a létezés, és azért is nagyon örültem Nádas Péter szavainak, hiszen ezt a tudatot a buddhisták úgy írják le, hogy a fénynek és az erőnek egy nem kettős állapota, vagy úgy is lehetne mondani, hogy a minden tudás fényének, valamint az életerőknek egy nem kettős állapota. A buddhizmus szerint ez meditációban is megtapasztalható. Tehát ez a tudatállapot, ez folytonos, ezt nem érinti a halál, és ugye nem érintik az életek sem, hiszen a buddhizmus az örök lét kérdésére, ami szintén mondom minden vallásnak a része, valamilyen választ ad arra, hogy hogyan létezünk örökké, ciklikus létezés válaszát adja. És nagyon érdekes, hogy a buddhizmusban tulajdonképpen nem az a cél, hogy a reinkarnáció kapcsán jobb életünk legyen, ez egy ilyen, mondhatnánk, időleges cél, hanem az, hogy ennek a kényszerétől megszabaduljunk. Miért kellett a kényszertől megszabadulni? Ez megint nagyon fontos, hogy a buddhista tanítások szerint nem az életnek a másik oldala a halál, hanem a születésé. Tehát az élet, mint ahogy mondottam, az a tudat, tehát ezzel a fénylő tudattal ez örök folytonosság. Azonban a születésnek a következménye a halál, és ez is több előadótól is elhangzott, hogy ez a fizikai testet érinti. A reinkarnációval kapcsolatban még azt érdemes egy picit talán megértenünk, hiszen nagyon-nagyon sok populáris folyóiratban különböző reinkarnációs módszerek vannak, amelyek között van olyan, hogy gombként születhet meg az ember, tehát ez teljesen valószínűtlen a buddhizmus szerint. Ugye azt kell tudni, hogy tehát mi azért élő lények vagyunk, tehát ez a tárgyi dolgok, még az emlős létet is azért nagyon sok iskola elfogadja, de a legvalószínűbb az, hogyha az ember volt az illető, akkor a tudatáramában az ember lenyomat van, ezért van az, hogy akár a vallások szerint is ugye emberként megszemélyesíti a legfelsőbb állapotokat, de ez természetesen, ez a lenyomat ezt követi őt, ezt nevezzük karmikus lenyomatnak, és akkor nagy valószínűséggel a következő életében is emberként fog megszületni, sőt nagy valószínűséggel ugyanazokkal a problémákkal fog megszületni, amit nem oldott meg. Tehát ez fontos, hogy a születés következménye a halál, és ez a fizikai testünkre igaz. A buddhizmusban létezik az úgynevezett három test tana, melyben a nirmánakája vagy a látszattest az azt jelenti, hogy az illető szabadon választhat születést. Ez egy magas rendű tudatállapot, ami azt jelenti, hogy az illető nem kényszerként szenvedi el az élet és a halálnak a körforgását, azonban részt vesz benne. Nagyon sok tanítóról azt mondják, hogy ilyen lény, tehát tudatosan részt vesz, hogy másokon segíthessen. És aztán van még ugye a szambogokája, vagy a tökéletes öröm teste, valamint a darmakája, a végső, vagy a mindentudás, vagy a végső törvény teste. Ezek viszont már nincsenek alávetve a létforgatagnak, tehát nincsenek alávetve a születés, betegség, öregség, halál körének. A buddhizmusban általában három nagy halállal kapcsolatos gyakorlat van, amit naponta szoktunk végezni, pontosan azért, hogy ezt tudatosítsuk. Tehát azt a nem tudást, azt nagyon fontos számunkra megtisztítani, hogy az ember nem gondol a halálra. A nyugati pszichológia azt mondja, hogy ne beszéljünk róla. A buddhizmus azt mondja, hogy nem, minden nap gyakorolni kell. És ebből az egyik a temetői szemlélődések, tehát hogy az ember tudja, hogy a fizikai test az nem egy örök dolog. A másik az, hogy egyszerűen elképzeljük a halálunknak a pillanatát, hogy most mit tennénk, most hogy tennénk. Ez nagyon erőteljesen, hogy az embernek a tudatállapotát is teszteli, és itt ilyen négy dolgot szoktak számításba venni, tehát a halál időpontja, és a halál ténye biztos, időpontja bizonytalan. Tehát egy ilyenfajta tudati játékot végez az ember. Nagyon-nagyon sok ok vezet a halálhoz, éppen ezért az életben a legtöbb világi cselekvés az értelmetlen. És aztán van ugye a harmadik szintje a halál gyakorlatainak, ahol meg konkrétan a halál fázisait azt végigképzelett gyakorlatként elképzeljük, és gondolom ez lesz majd a következő kérdésnek a témája, hogy is néz ki, hogy erről nem is mondok semmit.
Jó, nagyon köszönöm szépen. És példásod ez is pont 5 perc volt, úgyhogy tényleg mindenkinek gratulálnék. Most akkor Péterhez fordulnék, hogy ugye négy elég különböző, vagy sok szempontból hasonló, sok szempontból különböző elképzelést hallottunk, hogy ehhez szeretne valamit hozzáfűzni.
Tulajdonképpen nem. Legfeljebb az élvezetnek szeretnék hangot adni, a szellemi élvezetnek, hogy ezeket a változatokat újra hallhattam, vagy hallhattam, amelyiknek mindegyiknek van egy pontja, ami nem ad magyarázatot természetesen olyan pontokra, amit a másik vet fel. Úgyhogy ez gyönyörű.
Jó, akkor most újra még ugyanennél a tömnél maradva, akkor azt szeretném kérdezni, hogy ki szeretne a többiekre reflektálni. Azért elég súlyos különbségek is elhangzottak, ugye? Tehát a halál és az élet, tehát egyszeri az élet, vagy pedig a halál az egy átmenet, ez rögtön egy elég fontos megkülönböztetés volt. És én azt hiszem, hogy az elme szerepe az nem volt mindenkinél megnyugtató, legalábbis számomra. Tehát én nem mindig értem, hogy az elme alatt mit kéne. Egyáltalán érdemes ezzel a fogalommal foglalkozni? Van ennek igazából szerepe az adott vallások szempontjából? Úgyhogy akkor talán még egy kört, hogyha megengeditek, akkor megtehetnénk ezzel kapcsolatban.
Hát az elme inkább a magam értelmezésével a tudat. Tehát az ember tudatosan éli az életét, tudatosan készül a halálra, ez tehát akkor minden vallás, vagy minden becsületesen gondolkodó embernek, vagy az igazságot kereső embernek a választása, a döntése. És utána tényleg lehetnek egyéni személyes reflexiók, amelyek általánosak is lehetnek. Tehát a megfogalmazott halálközeli élmény, ami mindannyiunké, tehát ezt azt hiszem, hogy mindannyian éreztük. Talán még egy nagyon fontos dolgot szeretnék elmondani, hogy Nádas Péter említette, hogy hát olyan valakit kellene megkérdezni, aki ténylegesen meghalt. Na most a kereszténység ezt vallja, hogy Jézus Krisztus ténylegesen meghalt. A legősibb hitvallás, amelyet a korintusi levél őrzött meg, ebből áll két mondatból, hogy Krisztus meghalt bűneinkért. Az írások szerint eltemették, de biztos, hogy meghalt, ugye? Konferencia címe többször visszaköszön. És harmadnapra feltámadt az írások szerint. Tehát van valaki, aki visszatért, és a keresztények számára ezért hiteles mindaz a beszámoló, és Jézus nem átallott metaforákat, képeket használni földi élete során, de a feltámadásról, hát annak nem volt szemtanúja se. Arról nagyon kevés leírásunk van. Tehát ez megmarad a misztérium, a titok szintjén, és ugyanakkor mégiscsak kötelességünk, ahogy Zoltán barátom említette, mint egy misztikusként megélni, ha lehet ezt mondani, tényleg minden nap. Tehát a memento mori az egy keresztény lelkiségnek is helyet ad, a karmelitáknál aut pati, aut mori, vagy szenvedni, vagy meghalni, egyfajta reális életlátás húzódik meg emögött, keresztes Szent János, Nagy Szent Teréz tanításában, mindketten misztikusok voltak. És ez a odaátról visszatért személy az alapja, a fundamentuma, az ő feltámadása, az ő visszaérkezése, és ugyanakkor reménye annak is, hogy mi is feltámadunk, és hogy körülbelül milyen lesz ez a feltámadás. Pál apostol egyébként a korintusi levél 1 Korintus 15-ben egy egész fejezetet szán ennek, hogy miképpen képzeli el a feltámadást, és ez milyen lesz.
Köszönöm szépen, Maharádzs.
Az a kérdés, hogy mi lenne, hogyha valaki, aki meghalt, jönne és adna az ő személyes tapasztalatát. Végre mindenki, aki itt volt, meghalt sokszor. A fő problémánk, hogy nem emlékszünk róla. De még hogyha emlékednénk róla, akkor még mindig egy szubjektív tapasztalat, és mi, mint Parányi élőéleknek van sok hiány, de egyik, hogy hibákat követünk el, második, hogy nem tökéletes az információ, amit mi tapasztalunk. Szóval még maximálisan azt tudjuk mondani, hogy mi volt nekem a tapasztalat a halálról, de nem szükségesen, hogy mi a halál. És azért a leghivatalosabb módszer megérteni, hogy mi a valóság, hogy mi a halál, az, hogy fordulni Szentírás, ami közvetlenül Istennek a szava, és nincsen ezekben a hiányok, amik emberekben van, és megmondja abszolút szempontból pont, hogy mi az, amit jelent meghalni, és ott mindaz, amit átmennek emberek, mert nem is csak mondjuk, hogy mi volt a múlt életben, de hát ebben az életben annyi sok dolgot elfelejtettünk. Egy nagyon fontos eseményt elfelejtettünk, amikor az anyánknak a mélyében voltunk. Nem emlékszünk. Csak azért, mert nem emlékszünk, nem jelenti, hogy nem történt. Az biztos, hogy egy tény, hogy történt, arra nem fogunk vitatkozni, és mindenki elfogadja, de nem emlékszünk rá. De pont mi az, ami történik, akkor már szükséges egy másik hivatalos forrásra menni, aki megfogja, hogy igen, pont ez, ami... Szóval ugyanígy, amikor mi is akarjuk megtörténni, hogy mi igazából a halál, és mi történik a halálban, személyes tapasztalat, nem baj, hogy hány ember mondja a véleményét, az még csak mindig egy része lesz a valóságnak. És ez a része a elme, ez pont az, hogy a lélek az, aminek van tudása. A lélek tudatos, a test nem tudatos. A test egy eszköz, egy gép, egy ruha. A elme az meg a határpont a kettő között. Ez az, ahol egy transzcendentális lény tudja mozdítani és kapcsolatot venni egy teljesen anyagi dolog ezzel a géppel. És a múlt életeknek, vagy annyiféle élmény, ami nekünk van ebbe az életbe, vagy más életekbe, annak a memóriája a finom testbe van, vagy az elmébe, és akkor ez megy a lélekkel együtt, egyik durva testből a másikba, és így visszük magunkkal a mi sorsunkat, a karmánkat. Szóval egy anyagi dolog az elme, azért tudatos, mert a tudatos lelket burkolja, ugyanúgy, mint ez a test most tudatos, mint a tudatos lelket burkolja, de nem függetlenül. Csak a lélek az, ami, és ugye ez egy nagyon határozott, dualisztikus magyarázat, hogy csak a lélek az, ami tudatos, de mindent mást, amit érint, az is akkor tudatos lesz.
Jó, nagyon szépen köszönöm. Tamás, kérdez szó.
Már részben utaltam az elmének a felfogására azzal, hogy azt mondtam, hogy az elme ahhoz kell, hogy az ember tudatosítsa önmagában, hogy az élete egyszer élhető és rendkívüli módon döntő jelentőségű néhány év. Az nagyon izgalmas számomra, hogy az elme külön anyagi természetű, amit most hallottam. És akkor ilyen értelemben ugye az a kérdés vetődik fel bennem, hogy ilyen formán alá van-e vetve az enyészetnek, mint az anyag általában, vagy pedig ez egy más formája az anyagnak, amely speciálisan nincs alávetve. Mert nyilván csak ebben az esetben lehet azt mondani, hogy ennek van egy olyan funkciója, amelyik aztán több élet után is vissza tud úgy köszönni, hogy gyakorlatilag saját magára ismer. Ez egy konkrét kérdésem, hogy saját magára ismer-e, vagy pedig az eredetére ismer-e.
Bocsánat, szeretnéd, hogy a Marázs most válaszolna erre?
Nem feltétlenül, csak mondhat, általános... hogy legyen kérdés is, vagy vita, hát akkor most elkezdtem a kérdést. De ez egy izgalmas kérdés számomra.
Marázs, röviden válaszolna?
Ahogy meghatározok a szó elme, az más. Nekünk elme egy fundamentális anyagi elem, ugyanúgy, mint vas, de nem egy durva, hanem egy finom dolog, aminek vannak különleges tulajdonságai. Egyik, hogy döntőképes, másik, hogy tud különbséget csinálni dolgok között, és a harmadik, hogy tudja irányítani a durva fizikai érzékeket. Mondhatnám, hogy hasonló, mint egy számítógépnek egy programja. Szóval a program, a számítógép, mind a kettő anyag, de egyik finomabb, mint a másik. Egyik egy program, a másik egy gép. De mindegyik fölött van egy operátor, egy ember, és amikor az nincs ott, akkor se a software, se a hardware, egyik sem működik. Szóval az a operátor, az a lélek, és az, aki működteti az elmét, és az elmén át a testet.
Köszönöm.
Csak egy fél gondolatot, hogy az európai keresztény kultkörben azért a test-szellem-lélek megkülönböztetés az fennáll. Tehát mondjuk, mint egy felsőbb fakultása a léleknek a szellem, a gondolkodás. Ami nézetem szerint megmarad adát is. Tehát a lélek az nem semmisül meg, hanem más módon, de tovább él.
Tehát akkor... Nekünk a lélek és az elme az kettő külön dolog.
Köszönöm szépen. És Zoltán, akkor a lélekkel tovább él?
Lélegzek egyet. A buddhizmus, hát egy nagy probléma egyébként ez a tanszótáraknak a létrehozása, tehát ezzel minden vallási hagyomány, amelyik nem tűzgyökeres Magyarországon szembe kerül, hogy hogyan nevezze nevén a különböző szavakat. És a magyarországi buddhizmus ebből a szempontból nem egységes. Tehát én úgyhogy ezért most én a magánvéleményemet fogom elmondani. Az elme kapcsán teljesen egyetértek Maharadzsal, hiszen az elme az elemez, tehát a magyar szó az elemez az elemekkel kapcsolatos, megkülönböztet éppen ezért a fizikai testtel az múlik is. Ez egy a fizikai testhez tartozó olyan tudati működés, amit személyiségnek is lehet nevezni, ez ragaszkodásokkal telt, stb. Tehát ez ugye ez a populáris reinkarnációnak egy picit ilyen cáfolata, tehát azért nem emlékszünk, mert a személyiségünk is a fizikai testhez kötött, és ez ugyanúgy a halál folyamatában elpusztul. Hogyha nem lenne ez, akkor nem félnénk a haláltól. Tehát akkor pontosan tudnánk, hogy hát itt mindenki akkor ez nem tűnik el, de hát ez eltűnik. A magyar szavakat, hogyha az ember úgy ismeri, hogy a magyar nyelvben végül is 5 ilyen szót lehet találni. Az egyik az a szellem, ami az embernek ugye a karakterét tartalmaz, ugye az elme, az ész, amelyik megoldja a dolgokat, az értelem, amelyik megérti, tehát amelyik reflektál, és ugye a tudat, amelyik fölött áll ennek az egész, amit tud. Úgyhogy ebből a szempontból mi például, tehát mondjuk személyesen én ezt a fajta sorrendet tartom, ilyen helyesnek, de ennek ellenére nagyon sok buddhista vonalon az elmét fordítják a legvégső tudatra, tehát arra a folytonosságra, ami tovább megy. Én erre a tudatot szoktam használni, vannak vonalak, ahol a tudat természetét, tehát hogy ezt is még ennek is a természete az, amelyik ez a nagyon finom, fénylő, erővel teli tudatállapot. A testlélek szellemnél pedig mi a testlélek szellemet használjuk, tehát ez most ilyen nyelvtani vonalra ment el a beszélgetés, de azért, mert a test az nyilván test, a lélek az, amelyik lélegzik, és a halálnál a lélegzet az leáll. Tehát éppen ezért mi úgy gondoljuk, hogy amit mi léleknek nevezünk, tehát a lelki működések, az érzelmi működések, azok ugyanúgy a lélegzet leállásával azok eltűnnek. Én pontosan tudom, hogy nagyon sok esetben a lelket nevezik a legmagasabb szintűnek. Ez fogalomválasztásnak a kérdése, és mi a szellemet tartjuk, aminek ilyen szeles működése van, tehát a gondolatok szele ott fúj, ezt gondoltuk, hogy ez felel meg ugye az embernek a mentális tevékenységének.
Köszönöm szépen. Látjuk, hogy egy igen, már maga a definíció is, ugye, hogy mi történik kivel a halál pillanatában már eléggé eltérő válaszokat ad. De akkor én kicsit visszaterelném a párbeszédet a gyakorlat kérdésébe, ahogy ezt az elején ígértem, hogy ami biztos, hogy mindannyian meghalunk, de hogy mi különbözteti meg a halált? Ugye Nádas Péter is utalt arra a Paul Celan és a pszichológusok kapcsán, hogy máshogy éli meg legalábbis ezt a belépést ugye a halál folyamatába, mondhatjuk így, tehát mondjuk egy öngyilkos, vagy aki erőszakos halállal hal, vagy aki nem. De vajon, amikor átmegy a másik oldalra, tehát valójában meghal, ott mi történik vele? És honnan tudja, hogy mi történik vele? Tehát, hogyha most egy kicsit körbejártuk az elmét, akkor talán most a tudatot lehetne központi helyre helyezni. Tehát a kérdés arra vonatkozik, hogy mi történik az élőlényekkel a halál után? Mindenkivel ugyanaz történik? Tehát egy ilyen egységes történése valójában az elmúlás? És ha pedig nem, minek köszönhető, hogy nem, hogyan tud ő tovább jutni, és hogyan érzékeli azt, mivel érzékeli, melyik részével, formájával, ami vele utána történik. És hogy egy kicsit megváltoztassuk a sorrendet, akkor most először Maharadzsot kérném, és akkor úgy mennénk tovább.
Ez a kérdés van válaszolva nagyon részletesen a 5. énekében Simat Bhagavatam, ami Bhagavad Gita mellett mondjuk a legfontosabb védikus szentírás. És itt megint persze avval kezdjük el, hogy amikor személyiségről beszélünk, akkor a lélekről van szó, ami a forrása a tudatnak, aki tudatos. És még ehhez hozzá szeretném adni, hogy akinek van egy eredeti formája. Na most ebbe a világba vándorolunk, elfogadhatunk végtelenül sok testet, emberi test, aztán állati test, fa, mindenféle ezek a élőlények mind közös, hasonló 6 életszimptomát mutatnak meg. Embereknek van egy különleges lehetőség, hogy mi meg tudjuk változni a mi sorsunkat, mi tudjuk határozni, hogy mi lesz, mert nekünk van egy akarat, nekünk van egy szabad akarat. Ezt a szabad akaratot kell használni egy törvényrendszeren, Istennek a törvényrendszerét követni, és amikor nem követjük, annak van egy következmény, amikor követjük, annak van egy másik. Valamikor ugye mindenki be kell számolni avval, hogy mit csinált ebbe az életbe, és aztán halál, mert arról van szó, hogy akkor mi a következő életed. De a következő élet az meg az alapon lesz döntve az, hogy mik voltak a cselekvések, amik befolyásztották azt, hogy milyen test lehet ebbe az életbe, és lehet még az ez előtti életeken át. Szóval halál, lemondunk a testről, a lélek aztán megy egy olyan finom fizikai szintre, amiről ő tudatos, mert ugyanúgy, ahogy Nádas Péter is mondta, tudatos volt, ami ő tudatos, hogy mi az, ami történik, ami aztán túlmegy a fényen, és akkor megy egy olyan helyiségbe, ahol egyensúlyozva van mindazok a múlt cselekvések, és nem is csak, hogy mit csinál valaki, hanem mi a vágya. És az alapon kap egy testet, egy most fizikai testet. Hogyha valaki teljesen, mondhatjuk, karmamentes élet, ami azt jelenti, hogy se nem csinál anyagi jó testet, aminek van valami jó visszahatása, egy jó visszahatás, hogy mondjuk építek kórházat, és azt jelenti, hogy következő életben sosem nem leszek beteg, de az azt jelenti, hogy van egy következő élet, amikor nem vagyok beteg. Szóval van egy következő fizikai test, és a másik az meg valamiféle rossz cselekvés, hogy bántok valakit, vagy megölök valakit. De ugyanakkor van egy másikféle életmód, amikor se nem cselekszek csak a jó vagy a rosszra, hanem cselekszek csak arra, az, ami elégedetté teszi Istent, és őt próbálni szolgálni ebbe az életbe. Akkor halál után van a második alternatív, ami nem az anyagi, hanem a lelki, az, hogy az eredeti formája a léleknek, és amikor itten valamennyire hasonlít a mondjuk a Krisna tudat a kereszténység, szóval egyet látunk, hogy van test, csak nem, hogy a durva fizikai test az, ami egy a lélekkel, hanem a léleknek már saját magának van egy formája. Formáról van szó. Szóval vagy az eredeti forma, vagy marad befedve, burkolva léleknek eredeti formája, és akkor elkezd fogadni egy másikat.
Köszönöm szépen, Tamás.
Arra gondoltam, hogy hallottam a hozzászólásokat, hogy azt szokták mondani, hogy az indiai és az európai kultúra, vagy hát vallás közös pontja, talán Plátó, vagy még inkább Parmenidész. Hát ez a kettő nincs olyan nagyon távol egymástól, hiszen Plátontól tudunk a leginkább Parmenidészről is adatokat. Hát ugye az egyikük a teljességről, az egységről beszélt, a másikuk pedig többek között arról, hogy van a léleknek egy bizonyos vándorútja, vándorlása. Érdekes, hogy ez a kereszténységben hogy maradt meg, illetve hogy nem maradt meg. Általában azt lehet mondani, hogy a kereszténységet a történelemben kísérő, különböző formák őrizték meg. Például a gnoszticizmus, amely ugye rendkívül módon kidolgozta azt a kérdést is, hogy mi az, ami a halál után közvetlenül várja az embert. Már a pléroma szó elhangzott egyszer, valóban van egy ilyen felfogás, hogy a pléroma vagy a bütoszból kiáramló ájónok, azok voltak éppen az embert valamilyen formában halála után elérik. Én azt mondom, hogy ezeket ezt a típusú részletező felfogást a zsinatok viszonylag hát kemény kézzel kezelték, és hát ennek következtében valóban az a helyzet, amennyire én ezt most gondolom és élem, hogy az emberi halál az ilyen értelemben az a korlát, ami előtt van lehetőségünk arra, hogy megnézzük, hogy azt követő felfogásunkból mi az, ami itt realizálható. Én azt hiszem, hogy egy ilyen beszélgetésnek is ez egy alapvető hát következménye lehet, hogy miután ugye mindannyiunknak megvannak a szent irataink, hogy az ezekből az iratokból leszűrt hitet valamiképpen megjelenítsük. És ezt sajátosan a halál előtti időszakban tesszük meg. Na, a halál előtti időszakra az jellemző egyébként, és ez érinti ezt a kérdésemről szó van, hogy az embernek van egy bizonyos biológiai élete, a biosz szóval illethetően, és van egy úgynevezett örök élet, amely pedig hát érdekes módon nem az örök itt nem időhatározó, hanem minőségjelző a bibliai nyelvben, vagyis nem arról szól, hogy soha nem lesz vége, hanem arról, hogy aki a bioszában, a normál biológiai életében, fizikai voltában találkozik Istennel, annak átalakul az élete. Na most ez a nagy kérdés számomra, és úgy látom, hogy itt van egy egészen izgalmas lehetőség, ahol kiegészíthetjük egymást, és ezt persze nem tudom, hogy Platónra visszavetítve, hogy lehetne, de hát ez legyen a filozófusok feladata. Szóval, hogyha azt mondom, hogy ahogy ezt különben olvasjuk Pál apostolnál, hogy el van rejtve az életetek Istenben, Krisztussal. Hát ez azért azt jelenti, hogy valóban a halál az embert nem tudja tökéletesen megtépázni, de itt azért lehetne arról beszélni, hogy mit jelent ez a megtépázás. Tehát amikor én azt mondom, hogy a tökéletes megsemmisülés az, amit én gondolok a halállal eljönni, az azt jelenti, hogy egy talán egy sokkal radikálisabb személyes Isten hit fogalmazódik ebben. Megtudnilik, hogy nem belőlem van valami, ami túlél dolgokat, katasztrófákat, kríziseket, halált például, hanem rajtam kívüli erő az, amely ezt biztosítja voltaki.
Jó, köszönöm szépen, Zoltán.
De először is a halálnak a folyamata az nagyon hasonlít az elalvás folyamatához, és ezért ez a buddhizmus is, mint más vallások is kis halálnak nevezik az elalvást. És a köztes létről, ami ugye két élet között van, az ugyanilyen módon analóg az álmodásnak a folyamatával, mint a mélyalvás folyamatával, és ott vannak mi nagyon finom tudatszinteknek a megjelenése, amit általában hétköznapi szinten nem tapasztalunk, vagy csak villanásszerűen villan föl mondjuk az elalvás előtt, vagy az elalvásnak a folyamatán, de ez a köztes létben, tehát két élet közötti időszakban ez a maga teljességében ezek meg tudnak jelenni ezek az állapotok. Ami érdekes, tehát ami hasznos lehet akár a jó meghalásnak a szempontjából, az az, hogy nem félünk attól, nem félünk lefeküdni. Tehát nem félünk az alvástól, akkor a haláltól se féljünk, mert ha mi biztosak vagyunk abban, hogy másnap fölébredünk, holott semmi garancia nincs rá, semmi. Tényleg semmi nincs garancia erre. Viszont azért mondom, hogy most mindenki kezdjen el félni, hogy nem merünk lefeküdni. Ugyanilyen módon a buddhizmus szerint a halálnál is semmi probléma nincs. Tehát egyszerűen ahogy tudatvesztés történik ugye az alvás folyamán, tehát ott is egyszerűen nem emlékszünk rá, egyszer csak már álmodunk. Nem tudjuk a tudat folytonosságát fenntartani, holott pedig van, csak ezt nem tudjuk mi fenntartani. Ugyanilyen módon az életek között is egy ilyen felejtési periódus van, és aztán van ugye egy álmodás fázis, ami általában megelőzi a következő testetöltést. Tehát általában ezt így lehetne nagyon ilyen durván megfogalmazni, nyilván sokkal bonyolultabb leírása is ennek léteznek. Ez azt jelenti, hogy ezen az ember ugye elgondolkodik, akkor a halál az már nem annyira félelmetes, tehát hogy kis halálnak nevezzük az alvást, ezt minden ciklust megélünk szinte minden nap. És a másik pedig, ami nagyon fontos a jó halálhoz, hogy mi az utolsó gondolat az embernek, milyen utolsó tudatállapotban van a halál előtt. Hiszen a halál az egy kapu, és az, hogy mit viszünk magunkkal utoljára, az nagyon fontos a kapun átkelve. Ezért van az, hogy a buddhista, amikor segítenek, tehát halált segítő ilyen hospice szolgálatoknál, ami lényeges az az, hogy aki távozni készül, annak részt vegyünk akár szenvedéseiben, akár az egész folyamatban, tehát hogy legyen ott valaki, ne egyedül, ne érezze azt, hogy egyedül, ne féljen a haláltól. És hát természetesen, ami megint a tudatnak egy nagyon érdekes játéka, hogy nem tudunk félni a múlttól, csak a jövőtől tudunk félni, de nem tudunk haragudni a jövőre. Tehát ez nagyon érdekes dolog. Ami azt jelenti, hogy aki távozni készül, abban oldani kell a haragot a múlt felé, valamint a lerendezetlenségeknek az érzését, ami azt jelenti, hogy a születés és a halál között mi nem sikerült neki, valamint, hogy kinek nem tud megbocsájtani. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy aki segít valakit meghalni, ezt oldania kell benne, mert ez egy nagyon rossz, úgy mondják, hogy batyú, amit az ember átvisz a kapun. A jövővel kapcsolatban pedig a félelmektől kell őt valamilyen módon, tehát a félelmekből kell őt kisegíteni, az pedig úgy lehet, hogy elmondja az ember a halálnak a folyamatát, ami mondom a buddhizmusban nagyon részletesen le van írva, és tulajdonképpen azt mondjuk el, hogy a betegségekben mindent megtapasztal, csak a halálnál ezek egy sorrendiséget követnek, ezt általában az elemek lebomlásának nevezik, de a fizikai test merevsége, ami a földelemmel kapcsolatos, akkor ugye a szomjúság, vagy pedig a nedveknek az eleresztése, aztán utána pedig a légzésnek a leállása, majd a testi hőnek az eltűnése. Ezek mind az álmodásnál is tulajdonképpen lezajlanak, csak általában is az elalvásnál, csak nagyon gyorsan. A halálnál ez egy fejlettebb formában, és ezt kísérik tudati folyamatok is. Tehát vannak úgynevezett belső látomások, aminek ennek a folyamatát követik. A buddhista tanítás szerint, hogyha ugye eddig volt róla szó, hogy vannak a múlttal kapcsolatos ugye a harag és a keserűségnek az oldása, a jövővel kapcsolatosan a félelmek és az elvárásoknak az oldása, a jelennel kapcsolatosan pedig azt szokták neki, hogy a haldoklónak tanácsolni, hogy élje át, maradjon éppen óriási élmény. Szóval egy csodálatos felszabadulási lehetőség a halálnak a végigélés, és hogy ezt valaki meg tudja élni, tehát nem ájul bele a különböző állapotokban, nagyon erőteljes testérzetek és tudati víziók jelennek meg, akkor a nagyon magas szintű felszabadulás állapotába kerülhet, tehát érdemes, hatalmas fényt tapasztal, és egy felszabadulás élmény lehet. Ha nem, akkor kerül a buddhizmus szerint a köztes lét állapotába. Tehát ez a meghalás folyamatának a két verziója. Általában a szentek vagy a nagyon nagy mesterek tudják azt megtenni, hogy valójában tudatosak tudnak maradni a halál folyamán. Ez általában előtte úgy szokott megjelenni, hogy tudatosak már az álmodásban is, tehát képesek a tudatok folytonosságát föntartani, és tudják, hogy álmodnak. Akkor általában a halál pillanatában az ilyen lényekhez nem nyúlnak hozzá. 3 vagy 3,5 napig a testük az ülő testhelyzetben marad, és a szívüknél melegség van. Tehát ez azt jelenti, hogy a tudat még bent van, és utána távozik az illető. Ilyenkor a felszabadulását szokták ünnepelni. Ha ez nem sikerül, tehát hogyha nem tudja ezt tudatosan átélni, akkor viszont jön egy ilyen blackout fázis, ugyanúgy, mint az álmodás előtt, és utána ő a köztes létnek a látomásaiban találja magát, és akkor már ő elindult egy újabb újjászületés felé. De a lényeges pont az ez, az elején az, hogy hogyan lehet jól meghalni.
Köszönöm szépen. És akkor Kálinc professzor úr, a halál az egy álmodás.
Köszönöm szépen. Nagy örömmel hallgattam Zoltán testvéremnek a szavait. Tehát itt a vallások azt hiszem tényleg sokat mondhatnak közösen is. Ugye az egész egyiptomi vallásosság az a halálnak a kultusza volt. És részletesen kidolgozva, hogy mi következik. Hát a kereszténységben ugyanígy van egy ítélet. Tehát a halál az mindenképpen büntetés, és Jézus Krisztus a halálával és a feltámadásával éppen ettől szabadított meg bennünket. Halál, hol a te győzelmed, halál, hol a te fullánkod. És a keresztény ember számára így a halál, hogy is mondjam, bizonyos értelemben elveszíti egy kicsit a komolyságát. Tudnék, nem egy tragikus végzet, nem egy megsemmisülés. Ugyanakkor a test az ténylegesen megsemmisül, ahogy a mag a földbe hullik, ott először elrothad, és abból jön az új csíra. Tehát ez az új élet, Pál apostol is ezt a szimbólumot, metaforát használja a feltámadás megvilágítására. De hogy akkor konkrétan mi történik, azt szintén az ő egyik leveléből lehet kiolvasni, és ez hasonló, amit Ántes Péter megfogalmazott, hogy érzett egyfajta svungot. Tehát Pál apostol azt mondja, hogy kétféle átváltozás lesz az utolsó ítéleten. Tehát a történelemben lesz egy végső pont, amikor mindenki számára kiderül, hogy mi ez az egész, csak így egyszerűen fogalmazok. Tehát mi ezt Jézus Krisztus második eljövetelének, tehát visszatérésével határozzuk meg. Tehát akik már meghaltak, azok feltámadnak, akik pedig élnek, legyen ez a klinikai halál állapota, vagy ez a küszöb élmény, azok elragadtatnak, ezt a szót használja Pál apostol, és örökké az Úrral leszünk. Tehát itt a halálban is egyfajta isteni beavatkozás szerepel, és az azt követő idő se individuális élmény lesz, hanem egy közösségi, és a kereszténység beszél a communio sanctorumról. Tehát azt a teljességet majd egyfajta közösségben éljük meg. De ez titokzatos módon már itt a Földön megtapasztalható. Tehát az örök életnek az elővételezése, tehát tudom, hogy a halálom az nem egy teljes megsemmisülés lesz, ha tetszik az életnek a része, bár utolsó állomása, a földi életnek az utolsó állomása, ami azonban folytatódik. És hogyha bárki tragikusan egy autóbalesetben meghal, vagy az édesanyám, vagy a rokonaim, hát a személyiséget nem lehet megsemmisíteni. Tehát ő továbbra is van, akit már egyszer életbe szólítottak, csak más formában a testét itt hagyja, és hát ha a nagymama meglátogatja mondjuk a unokájával a temetőt, hát az van kiírva legalábbis a keresztény temetőkre, hogy feltámadunk. Ugye ezt 56-ban úgy értelmezték, hogy feltámadunk, ugye? De ez most csak a poént kedvéért sütöttem el. Tehát ez a rokonunknak a sírja, de ő maga a Jóistennél van. Tehát ezt így mondjuk mindig is. És amikor kimegyünk a temetőbe, akkor nem zokogásban törünk ki, hanem megadjuk még a testnek is a tiszteletet. A régi katolikus szertartásban azért most már kicsit leegyszerűsödött, de az ember holttestét, ami a koporsóban van, azt megfüstölik a tisztelet jeléül, beszentelik, mert az hordozta a halhatatlan lelket. Tehát a személyiség hordozója volt, és hogyha 7 évenként kicserélődik a testünk is, a teljes anyagi valónk, hát akkor teljesen egyértelmű, hogy a lélek az, ami maradandó, hogy Jézus fogalmaz, a test nem használ semmit, de még ezt a testet is vissza fogjuk kapni, megdicsőült formában. Ahogy Jézus a feltámadás utáni jelenéseivel bemutatta, hogy egyszerre lehetett több helyen, a zárt ajtókon, a falakon is át tudott lépni, az nem volt számára akadály. Tehát ez a folyamat, ez tulajdonképpen egy haladás, egy elragadtatás, és aki az életét azzal a elmével, szellemmel éli, hogy ez az életünk igenis folytatódik oda át, akkor már itt megtapasztalhatja, és akár azzal a semlegességével, amit Nádas Péter említett, hogy mint egy kívülről is láthatjuk önmagunkat, vagy az eseményeket, akkor érezzük, hogy hát az Isten itt van jelen, itt van közöttünk.
Tehát akkor a halál az egy kellemes dolog, illetve attól függ, hogy kellemes, vagy hogy éljük meg, hogy milyen a tudatuk.
Szomorú a halál. Jézus megsíratta Lázárt, feltámasztotta a Jairus leányát és a Naimi ifjút is, és együtt tudott érezni a bánkodó emberrel, és ezért kell ott lenni a haldokló mellett. Azt hiszem, hogy II. János Pál halála, amit így napokon át követtek világszinten, az valahogy egy olyan emberi mély tapasztalat volt, amely megrendítette mondjuk így az emberiséget, és ez függetlenül vallásoktól, mert itt az embernek valahogy a lényegéről van szó. A halálban talán ki tudja mondani önmagát, vagy ott megint van egy lehetőség arra, hogy döntsön önmagáról. A jobblator ugye az utolsó pillanatban érezte át, hogy miről van szó, és ott Jézus mellett döntött, hogy ez igaz ember volt. Mi pedig hát megérdemelten vagyunk itt. Tehát itt az ember nem csak anyag, nem csak földi élete van, hanem igenis itt a földön is már a természet fölötti élete indul el.
Köszönöm szépen. Péter, szeretné egy kérdést feltenni a többiekhez, vagy hozzáfűzni?
Nekem most már a korábbi csodálathoz és csodálkozáshoz képest csak kérdéseim vannak, nagyon nagy tömegben, tulajdonképpen mindenkihez, magamhoz is. A saját szatmám praktikus és kiszerű szabályai szerinti kérdéseim, ugyanis azt érzem közösnek, hogy akár a halál, akár kapu, akár büntetés, hogy gesztusokat keresünk ahhoz, hogy a halál viszonylatában hogyan határozzuk meg az életet. Tehát, hogy ki mit tegyen, minek az érdekében. Ezt mondjuk etikai gesztusnak nevezhetjük, a világvallások etikai gesztusainak. Csak az én nagy kérdésem az, hogyha az, amit emberi személyiségnek nevezünk, amit én a magam részéről a tulajdonságok összességének tartok, tehát nem egy tulajdonság, nem kettő tulajdonság, hanem az összes létező tulajdonságok korrespondenciájának, amelyek mozognak egymáson, egymásban és a körülményekben, tehát a külvilághoz képest. Ha ez az etikai gesztus csak gesztus marad, és nem megtalálható az, ami felé az egész törekszik. Tehát minden élet törekszik. Akkor nagyon kérdéses az etikai gesztusnak a tartalma, vagy egyáltalán az értelme. Tehát akkor nagyon dicséretes a világvallásoktól, hogy ezt az etikai gesztust keresik, de ha nem tudják megnevezni azt a közöset, ami felé ezek menetelnek, vagy ami felé menetelünk, nem ami felé menetelni kell, mert a kell az egy másik kategória. A lélek megnemesülése, Jó, de miben álljon az? A karma? De mi felé törekedjek, hogy semmibe ne szülessek újjá? Nagyon szép lenne ez a törekvés. Tehát az etikai gesztusnak szerintem tartalmat kéne adni. Ha nincs, akkor én sem tudok a hivatásommal mit kezdeni, mert annak tényleg nincs értelme, hogy azt mondjam, hogy a születés az az élet eleje, a halál a vége, és akkor annyi történet van, annyi megírható történet van, ahány élet a világon. Egyrészt annyit nem lehet megírni, másrészt nem is érdemes, ez biztos, hogy nem érdemes. Úgyhogy akkor én is bajba vagyok a saját hivatásommal.
Lehet, hogy tudnak a többiek segíteni. Tehát akkor a kérdés arra vonatkozna, tehát ez a második nagy csomagnak ugye a rövidebb kérdése, tehát ugye gyakorlatilag elhangzott több, főleg ugye Zoltántól, hogy hogyan lehet felkészülni, vagy mi történik a halálban. De tényleg ez egy nagyon hálás vagyok ezért a kérdés, hogy mi a célja, tehát mi van utána. Tehát, hogy ez tényleg csak arról szól, hogy szépen tudjuk meghalni, ne fájjon, vagy pedig tényleg van valami etikai, morális tartalom. Tehát akkor még egyszer egy rövid kör erejéig meg aztán feltehetem ezt a kérdést, hogyha egyetértünk, hogy akkor mi is a célja annak, hogy jól halljunk meg. És hogy tényleg utána vissza fogunk jönni, vagy pedig valami más várott ránk. Maharaj, akkor a válaszom.
Jó, nem kezdtünk a kezdésnél, kezdtünk körülbelül a középnél, és mentünk a vége felé. De a léleknek a eredeti azonossága az mind örök szolgálja Istennek. Azt hiszem hasonló, vagy egyet fogunk látni más keresztény teológiával, hogy amikor mi visszaérünk a mi szabad akaratunkhoz, és elfordulunk Istentől, akkor jövünk egy világba, ahol úgy tudunk élni, mint hogy független vagyunk Istentől, vagy legalább van nekünk az az illúzió, hogy mi független vagyunk tőle, és aztán élet vagy életek egymás után, ami között meg van a halál, itt igazából a halálnak is van egy minősége, ami az alapon, hogy hogy élünk. És mi a cél? A cél az visszamenni a mi eredeti lelki helyzetünk, a lelki testünk és a lelki kapcsolatunk Istennel. Ez már ott van, ez a mi örök természetünk. Másféle azonosság, hamis azonosság ezzel a világgal, ez befedi azt, ez a hamis én, amiről korábban hallottunk. És akkor ez igazából a léleknek a célja, az útja. De hogy halunk el, hát Zoltán korábban említette, hogy erre is van egy minőség, hogy nem csak meghalni, mert állatok is meghalnak, és emberek is meghalnak, és még magasabb élőlények is halnak. De a cél az, hogy mennyire tudatosabb vagyunk a mi igazi azonosságunkról, és amikor teljesen tudatos vagyunk arról, hogy ki vagyunk, akkor a törvény az, az, amit gondolkozol, az, amire tudatos vagy, amikor elhagyod ezt a testet, az a hely, az a cél, amit el fogsz érni a jövőben. Szóval, hogy az teljesen el van merülve Istennek a szolgálatába, akkor megyünk Istenhez. Hogyha meg nem valamiféle másik anyagi, akkor meg ahhoz lehet, ha folytatjuk ezt a kört itt.
Köszönöm szépen. Tamás?
Hát én is egyrészt nagyon jónak tartom a kérdést. Másrészt pedig azt gondolom, hogy azért nem fogunk tudni e tekintetben közös nyelvet találni, mert a nyelvünk nem közös. De különben, amit gondolunk mögötte, az nagyon erről szól. Konkrétan arra gondolok, hogy az én nagyon rövid válaszom Nádas Péter kérdésére az, hogy ez, ami felé minden és mindenki tart, Isten. akit adott esetben a Bibliának egy részén így látunk jellemezve, vagy így olvasunk jellemezve, hogy aki végül minden, mindenekben lesz. Most én ezt így meg tudom fogalmazni, azonban tudom, hogy ebben a lényegi elvontságában nem ugyanazokkal a szavakkal fogom ezek után kifejezni, mint ahogy a Krisna tudatú hívők teszik, vagy ahogy a buddhista szókincs ezt teszi, de abban egészen biztos vagyok, és többek között ezért vagyok itt, hogy végsősoron egy dologról beszélünk különböző szókincsekkel. Egy példát hagy mondjak erre, a kereszténységnek megvan ez a szava, hogy ugye régi görög szó, az ortodoxok a mai napig használják, hogy úszia, ami voltaképpen a világ alapját jelentő, kimeríthetetlen isteni lényeget jelenti. Most ezzel a filozófusok nem tudnak mit kezdeni. Ahol a filozófusok belépnek, az a szubstancia szintje. Na, arról már tudnak beszélni, de ma ott tartunk éppen az elmével kapcsolatos tudományos kérdések vetik fel ezt a lehetőséget, és ez a buddhizmusnak egy külön izgalmas téma is, nem tudom, hogy lehet, hogy minden úgy van, hogy közben nincs szubstancia, nincs anyag, olyan, ami voltaképpen mindennek a lényén, a mélyén lenne, tehát ilyen értelemben ontológia. Na most ez egy ontológia, meg szubstancia, meg ezek a nyugati, az európai filozófiai nyelvnek az elemei, olykor be tud az egyik csatlakozni innen, olykor a másik onnan. Hogyha ugyanez a beszélgetés Indiában lenne, akkor most mi keresnénk az indiai filozófiának megfelelő szavakat? Persze vendégek vagyunk itt, és keresnénk, ha tudnánk, de nem ebben a kultúrkörben élünk mégsem most Európában. Szóval ebben az értelemben azt mondom, hogy ez az, ami felé mindannyian törekszünk. És a következő nagyon lényeges dolognak látom azt, hogy ez viszont nem etikai jellegű. Ugyanis az etikának azért vége van. Tehát ezt már Kierkegaard is elmondta, hogy van ilyen, hogy az etika teológiai vagy teleológiai felfüggesztés. Ugye ismerjük ezt a szép hármas példáját a esztétikai, etikai és a vallási fázisról. És pontosan ezt mondja, hogy a vallási fázis az arról lehet megismerni, hogy nem etikai, meg nem is esztétikai. Ilyen értelemben a keresztény ősgyülekezeteknek, vagy a korai gyülekezeteknek volt egy gyönyörű szép felfogása, amit így fejeztek ki, hogy az eukarisztia az nem más, mint egy antidotonto me apotanein, tehát a halál elleni orvosság. És ezre úgy tekintettek tehát, hogy nem egy bizonyos tudás birtokában vannak, amely biztosítja számukra a halhatatlanságot, vagy a halál utáni létet elemezni tudták volna, hanem hogy abban a pillanatban, amikor elfogadják azt, hogy a kívülről hozzájuk lépő Istennel ezt a különben rendkívül mindennapi vacsorát megosztják, akkor a közben részesülnek a halál elleni orvosság ajándékában.
Köszönöm szépen. Zoltán, mi lenne a cél, ami fontosabb, mint a jó halál?
Eukarisztiáról még mielőtt válaszolnék, de nem felejtem el, hogy a buddhizmusban is létezik nagyon hasonló gyakorlat az eukarisztiához, az Amitájusz, a végtelen életnek a gyakorlata. Annak a gyakorlatában ugyanúgy bor és ostya vagy kenyérfogyasztása történt, tehát nagyon-nagyon érdekes. Itt megint a mi volt előbb a tyúk vagy a tojás kérdése is fölmerül, de ugyanígy ez a szertartás az nálunk is a hallatatlanság elérését célozza. De miért? Miért jó hallatatlanak lenni? Az egyik érdekes dolog, ami az etikai részét illeti, hogyha az ember, tehát a klinikai halál állapotát megtapasztalja, tehát a személyiség feletti, vagy hát attól függ, hogy nevezzük a személyiséget, tehát ugye a hétköznapi, mi a személyiségnek azt nevezzük, aki lehatárol dolgokat, aki nem tudja azt élni, hogy én most egy vagyok ezzel a teremmel, egy vagyok az összes lényel, mi ezt nevezzük személyiségnek, tehát aki elhatárolja magát másoktól, és ezért olyan tetteket követel ezen kettőség miatt, ami etikátlan. És ez az etikátlan, tehát azért is etikátlan, mert szenvedést von maga után. Tehát hogyha az ember egy ilyen élményt megél, akkor az, hogy az etika mi, azt úgy tudja megtapasztalni, hogyha az élmény után végig gondolja, hogy ezek után, ha ezt az elejétől kezdve tudta volna, hogyan élte volna meg az életét. Itt a különbség. Tehát, hogyha te a születésedtől fogva, a születésed pillanatától fogva ezzel a tudattal, ami most van, megélted volna ezt az élményt, akkor hogyan változtattad volna meg az életedet? És a különbséget lehet ilyen értelemben etikának nevezni, ugyanis a buddhizmus szerint az a tudatállapot, ami a halál feletti tudatállapot, ez a szabadság, a boldogság és a minden tudásnak az erényeivel felruházott, természetesen felruházott tudatállapot. És ugye Buddha ezt nem mondta Istennek, mert az akkor Indiában félő volt a megszemélyesítése, tehát ezért nem személyesítette ezt meg. És ehhez, tehát a boldogság tudatállapotához természetesen hozzájárul a szeretet, az együttérzés, az együttörvendezés és a távolságérzet hiánya más lényekkel kapcsolatban. És hogyha mi ezt az állapotot el szeretnénk érni, akkor ahhoz etikát kell gyakorolnunk, mert ezt az állapotot nem éljük, mert most kötöttségektől szenvedünk, tehát nem vagyunk boldog, és nem értjük az életünket. Tehát az etika az azt szolgálja, hogy az ember hasonlatossá váljon ahhoz a tudatállapothoz, amiből kizuhant. És ezért kell a halál és a szenvedést elszenvednie.
Köszönöm szépen, Heinz professzor.
Hát a Szentírás tanítása szerint az embernek az a rendeltetés, hogy egyszer éljen, és utána ítéletben legyen része. Tehát ez az ítélethez, és itt az előbb is ugye csatlakoztam Zoltánhoz, most is ezt teszem, hogy nem mindegy, hogy hogyan élünk, és hogy hogyan fejezzük be ezt a földi életet. Tehát Szent József a jó halál mintája, védőszentje, és ezért is van a betegek szentsége, hogy ott még az utolsó pillanatban is rendezni lehet az életet tulajdonképpen. Egyik ilyen lelki atya mondta, hogy hát sok embert látott Isten nélkül élni, de keveset anélkül meghalni. A kórházakban, a lelkészek, akár itt az onkológián, ugye a Kégolyó utcában, tehát 24 órás szolgálatban járják a kórtermeket, és ott nagyon sok megnyilatkozás van. És ilyen értelemben Nádas Péter, mint költő, mint író, tehát sokkal jobban ki tudja fejezni a mi élményeinket, és hogyha lehet, akkor mondjuk Szent Ágostonnak a művéhez hasonlítani, a confessiones, tehát a vallomások műfaja, mint ami erről az élményről, sajátos élményről hallottunk, ugye beszámolót. Tehát azért kell a jó halál, hogy utána jó helyre kerüljünk, mert az ember felelős a tetteiért, és hát nem mindegy, hogy él. És itt fontos az elme, fontos a tudat, fontos a lelkiismeret, és a földi életünk, tehát meghatározója lesz majd a következőnek, hogy hova kerülünk. Ezért itt tényleg nagyon fontos az erkölcs, az etika, az élet és a halál felfogás, és hát ebben az értelemben, tehát az egyház az életet védi, az életkultúráját, még a halál utolsó pillanatában is, tehát az eutanáziát az teljességgel elutasítja.
Köszönöm szépen, akkor meg is ragadnám az alkalmat, hogy az ítélet szóba kapaszkodjak. Tehát ugye elég sokat hallottunk arról, hogy az egyén mit tehet, vagy mit kell tenni a különböző vallások szempontjából ahhoz, hogy értékes halála legyen. De akkor felmerül az a kérdés, ugye, hogy Isten miért teremtette ennyire nehéznek ezt az egészet? Tehát miért van erre az egészre szükség? Miért kell szenvedni? Miért kell félni tőle? Ugye miért kell egyáltalán ez a jövőtudat? Tehát itt a teodícia kapcsán akkor az lenne az utolsó kérdés csoport, és sajnos nagyon előre ment az idő, úgyhogy erre a jelentős kérdésre csak olyan 3-4 perc áll a rendelkezésre, hogy pontosan akkor mit akart Isten, vagy pedig az abszolút energia, vagy egyáltalán ha létezik ezzel a helyzettel. Tehát, hogy a halál az valóban egy ítélethozatal, és mi az ő szerepe ebben? És akkor most Tamás kérném meg, hogy először válaszoljon.
Hát a teodícia az nehezen értelmezhető kérdés. Abban a szavakból a szempontból, hogy akkor beszéljünk a teodíciáról, amikor mondjuk a halál közeli élményeket éppen átéljük, vagy pedig akkor, amikor olyanokat hallgatunk, akiknek ilyen van, vagy pedig maradjunk a műfaji adottságoknál, amit én a filozófusokhoz, meg jobb könyvéhez.
Kérhetem az elsőt, most ez a helyzet. Lehet, hogy ez nehezebb.
Igen, talán azért a legnehezebb, mert ilyen élményeink nem mindannyiunknak vannak nyilván. Tehát én, hogyha jól értem a kérdést, akkor valójában arról van szó, hogy vajon akkor, hogyha van alkalma megtapasztalni az életből kifelé vezető útnak egy részletét, akkor ez felold-e engem az alól az emberi tulajdonság alól, hogy Istent mindenképpen igazolni akarjam az életemben visszatekintve. Ez volt az, ami rendkívül megragadott engem ebben a leírásban, amit olvashattam, hogy tehát egészen világosan látszott, hogy van értelme annak, hogy az ember tudatosan éljen, mert azok a fogalmak jönnek vissza, azokkal tudja kifejezni magát, ha a telefonszám nem is. Azokkal tudja kifejezni magát, amiben gondolkodok addig. Minél mélyebben gondolkodom bele magam a világba, és végsősoron ilyen értelemben leszek közelebb is a világhoz, ugyanakkor pedig egyediesülök is ezzel, annál nagyobb sanszom van arra, hogy az utolsó néhány percben, ahonnan vagy visszajövök, vagy nem, általában nem, úgy éljen meg ezt a kiutazást, hogy az egy egység. Tehát én hajlok arra, hogy azt mondjam, hogy ez egy tapasztalati kérdés, ilyen értelemben a teodíciának ez az oldala. Amennyiben pedig nem tapasztalati, annyiban pedig elméleti. És hát ugye ismerjük ezeket a nagy filozófusokat, akik ilyennel foglalkoztak, meg ismerjük a Jobb könyvének is az alapötletét, és talán ez közelebb van a mi alapkérdésünkhöz, ahol hát, szóval addig, amíg az ember nem látja, hogy áll össze egységben az élete, addig szerintem ez valós kérdés, és addig beszéljünk is róla. Aztán, ha még leszünk néhányan, akik visszajövünk, akkor meg talán egy egészen más hangulatú diskurzus lehetne Nádas Péterrel együtt erről folytatni.
Ez egy nagyon fontos momentum, bocsánat, hogy közbeszólok, mert egyre többen leszünk, akik visszajönnek, és egyre többen, ez egy technikai adottság, és egyre többen reagálunk azokra, akik visszajönnek olyan tapasztalatokkal, amelyek ezzel a elmenettel, visszajövetellel ilyen konkrét formában nem találkoznak. Tehát mindkettő, amit mondtál, mindkét oldal nagyon fontos. Tehát fontos praktikus szempontból, és fontos teodícia szempontjából.
Azt nem gondolom, hogy úgy oldódna meg a kérdés, hogy miközben megyünk kifelé, aközben találkozunk szemtől szembe azzal, akit olyan régen sejtettünk, vagy megtanultunk, ahogy ez tükröződik is a könyvedben. Arra viszont gondolok, hogy az itteni emlékeink, élményeink, a mindennapi élményeink valójában átszíneződnek. És talán néhány közös színcsoport is megjelenik ebben. Ilyen értelemben gondolom azt, hogy visszatekintve az egész életük, ez egy kicsit hasonló ahhoz, amit Zoltán mondott, hogy az etika az, amit visszatekintve már máshogy tennék meg. Hát valami ilyesmire gondolok ebben az értelemben.
Köszönöm szépen, Zoltán.
Akkor nagyon röviden, a cél az a tanulás, és önmagunk megismerés és a megvilágosodás. Tehát tulajdonképpen ennyi a cél.
Egyébként az itt
minimális célok ezek. És visszatérve az ítéletre, ugye a buddhizmus az nem ítéletről, bár vannak ilyen populárisabb, tehát ilyen a népi vallásoságnak különböző ilyen elképzelései, a halál után jáma, rádzsa, tükörrel megjelenik, stb. De mi ezt úgy gondoljuk, hogy ezt az ember azért elég rendesen magával tesz ezeket a dolgokat, és erre megint ugye az a jó tanács, amiből meg lehet érteni a működését, hogy egyrészt a karma működik úgy is, hogyha földobunk egy követ, akkor visszaesik. Tehát ezt ne tetézzük még azzal, hogy mi is megítéljük a dolgokat. Tehát ha meg már megítéljük, akkor próbáljuk meg konstruktívan megítélni a saját dolgainkat. Tehát, hogy az ember visszanézi a életében történt eseményeket, akkor ne az legyen a szándék, hogy ezért bűnhődnöm kell, és magamat meg kell büntetnem ezekért az eseményekért, hanem inkább azt a szándékot kell magában táplálni, hogy hogyan tudnám ezt helyrehozni. Ugye ez a destruktív ítélet és a konstruktív ítélet közötti nagyon nagy különbség, és mivel itt a tudatállapot az nagyon fontos, ezért nem mindegy, hogy melyikben vagyunk, tehát akár a távlati dolgok szempontjából. Úgyhogy az ítéletről így a buddhizmusnak így ennyi körülbelül a általam interpretált módon a véleménye.
Köszönöm szépen, Ferenc professzor úr, az ítélet szerepe, és ami után...
Zoltán mindig megelőz engem. Épp azt akartam mondani, hogy a jó pap holtig tanul. Tehát az Isten az egy kompasszióval fordult felénk Jézus Krisztusban. Tehát együtt szenvedett, és meg is halt Jézus Krisztusban. A mi testünkben felvette, ugye mindenben hasonlóvá lett hozzánk a bűnt kivéve. A bűn titok, a mysterium iniquitatis, tehát sok mindenre nincs válasz itt a Földön. A bűnre sem, Auschwitzra sem, a halálra sem, mert ugye az lenne a szép, hogyha ahogy fejlődünk szellemileg, testileg, elérünk egy csúcspontra, de utána következik egy hanyatlás, mert a szervezet ugye elhasználódik, és tulajdonképpen tönkre megyünk így fizikailag. Pedig hát egy nagy ívben a gondolkodás, az érzelemvilágunk, sok minden letisztult, tapasztalataink vannak, és utána meg akkor itt kell hagyni ezt a földet. Tehát a halál mindenképpen büntetés, de ennek a jellegétől Jézus Krisztus feltámadása szabadított meg bennünket egyszer mindenkorra. És ez egy, a földi élet egy előkészület lesz, a megtisztulásnak az útja is, hogy majd oda át egy még nagyobb tisztaságban, az eredeti szentségben részesülve találkozhassunk a személyes Istennel.
Köszönöm szépen. Tehát akkor a halál az azért tehát fájdalmas a halál, vagy sem, és hogy van-e ilyen ítélet értelme ennek? Tehát, hogy azért, Maharaj, ezt tőled kérdezném. Tehát, hogy azért fontos a halál pillanata, hogy megélhessük ezt az ítéletet, és egyáltalán miért kellett ezt ilyenné tenni?
Emberiségnek, embereknek felelősséget kell vállalni a saját szenvedésükre. Ugye a szenvedésnek az oka a tudatlanság. Tudatlanság abból, hogy lázadunk a mi eredeti, lelki, örök, tökéletes azonosság ellen, mint Istennek a szolgája, és akkor elfogadjuk ezt az ideglenes világot, mind az otthonunk, és ezt a testet, mind az azonosság, és minden mást, amit ebben kapcsolunk. Halni nem halunk. Amíg azonosítjuk magunkat ebben a testtel, a világgal, ami nem aki mi vagyunk, akkor szenvedünk. És ebben a szenvedéssel okozunk szenvedés másnak. De az a mi felelősségünk, ez nem Istennek a felelőssége, inkább ő adja ezt a lehetőséget. Itt van mondjuk ez a világ, ez az egész természet, ami egy mechanizmus. De egy mechanizmus, ami nem közvetlenül kapcsolódik Istenhez, nem ő az, aki az oka a mi cselekvésünknek, hanem mi vagyunk annak az oka. Szóval ahogy azonosítjuk magunkat a mi lelki helyzetünkkel, akkor se nem halunk meg, se nem fogunk szenvedni. Addig, amíg akarunk ragaszkodni ehhez a testhez és világhoz, akkor fogunk folytatni szenvedni, de az a mi döntésünk, és nekünk kell dönteni, hogy most melyik irányba fogunk menni, és akkor ez határozza meg, hogy hogy élünk, hogy hogy halunk meg, és aztán igazából mi egyéni személyeknek ez a halál. De végre ez nem Isten, aki felelős erre, ezek mi vagyunk felelős.
Köszönöm szépen. Nem szeretnék konklúziót vonni, nem is nagyon lehetne, de azt még mielőtt a közönségnek megadnánk a lehetőséget, hogy kérdezzen, még egyszer megkérdezném a vitapartnereket, hogy van-e valakinek hozzáfűzni valója. Először is Nádas Pétert beültettük középre.
Egy laikust. Mint laikusnak, vagy mint írónak, természetesen maradt kérdésem alaposan, mégpedig az, ami ez az emberi személyiséget illeti, ami a tulajdonságok összességét illeti, ez, ami ezt a legmulandóbbat illeti, ami a testben van, de a testtel szimbiózisban él. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy elme, akkor én arra gondolok, hogy mindaz, ami tudatként, mindaz, ami lélekként bennem létezik, de ami szoros kapcsolatban áll mindazzal, amit mondjuk az agyfiziológusok fiziológiai jelenségként szemlélnek. És ez egyik a másiktól nem nagyon elválasztható. És hát én ezt sem valami negatívumnak nem tudom látni, tehát valami olyasminek, amit el kéne hagyni, hanem egyenesen olyasminek látom, ami egy isteni adomány. Tehát a tulajdonságaim ebben az összefüggésben teljesen egyediek. semmivel nem összehasonlíthatók. Ilyen nem volt még, és nem lesz. Tehát ezek az emberpéldányok, akik itt ülnek, ezek teljesen egyetiek. Mégis van bennük valami, ami összefűzi őket a teremtett világgal, vagy pedig a természeti világgal, attól függ, hogy milyen fogalmat használok. Tehát nekem meg kell tudnom határozni, ha ebben a kisebb léptékben, ebben a kisebb menetrendben is a napi teendőimet, vagy a hőseim napi teendőit, és éppen ezért, hogy úgy mondjam, az ha isteni érvényességről beszélek, akkor az isteni érvényességet le kell bontanom egészen a sejtfalakig. Tehát ezeket nem tudom elhanyagolhatónak tekinteni. Ennyit tudok mondani, mint problémát.
Köszönöm. Nem tudom, szeretne valaki egy-egy mondatot esetleg hozzáfűzni?
Szóval csak azért, mert hogy, tehát szeretném valamiképpen megmutatni, hogy mi van bennem most a beszélgetés után. Ezt fontosnak tartom. Hogyha lesz rá alkalmam, mert én nem konklúziónak, de mondjuk egyfajta összegzésként magamban most ezt hiszem el innen, persze még a beszélgetések előtt lehet, hogy túl korai. Hogyha lesz alkalmam rá, és hát remélem lesz, akkor azt fogom kérni az indiai vallásokban élő barátaimtól, hogy segítsenek nekem abban, hogy meglássam, hogy van-e valami olyan a vallásukban, amelyik a bűnbocsánathoz hasonló.
Maharács, van ilyen a indiai vallásban, ami a bűnbocsánathoz hasonló?
Igen, ebben fejeződik be a Bhagavad Gita, hogy Krisna magyarázza, hogy aham tum szarva pápébjó, hogy minden bűntől megbocsájtlak, de hodolj meg előttem. Szóval ez az alapvető elv, meghodolunk Isten előtt, ő hajlandó minden bűntől megbocsájtani.